Sziasztok, az én testmagasságomat elértük már, Daninak az IQ-ját viszont még nem. 186. dupla triplában köszöntünk benneteket, Rév Dániel és Vásárhelyi Tamás beszélget négy olyan témáról, ami elég masszív, annak ellenére, hogy nyár általában uborka szezon, de most valahogy összesűrűsödtek itt a nagy események. Ráadásul volt egy nagyszerű magyar siker is az elmúlt hétről, szombaton este ugyanis világbajnoki címet ünnepelhettünk a junior VB-n Debrecenben.
Női kézilabdáról van
szó. Női kézilabda sporták, valaki még nem tudná. Hatalmas nagy siker volt. Dani, te már mielőtt megkezdődött volna a torna, akkor emlegetted itt a dupla triplában, hogy nagyon várod ezt a tornát. Gondolom azért a túr ellenére figyelemmel kísérted a meccseket.
Igen, ideálisan kiegészítette a túra a kézi VB-t, mert nagyjából az összes fontos meccs az a túr után volt. Úgyhogy meg tudtam nézni a meccseket. Jó játszottak nagyon a lányok. Most végigszámolgattam, hogy ilyen átlag majdnem 6 góllal nyertük meg a második fél időt, ami szerintem elég durva, és ezért a kieséses szakaszban 5-6, meg 10-valahány gólos győzelmek a legjobb 16 között. Azért az mutatja, hogy ez tényleg egy nagyon erős csapat.
Mennyire mondhatjuk azt, hogy mondjuk a korosztályos eseményeken tapasztalunk általában olyat, hogy van egy mondjuk akceleráltabb emberekből álló csapat, amely korfának a tetején van, és ők esetleg a többiekkel szemben pici fizikai előnyben vannak.
Hát nem hiszem, hogy a norvégokkal szemben fizikai előnyben lennénk. Nem, hát ugye ez általában mondjuk afrikai utánpótlás csapatoknál jellemzőbb, ahol tényleg mondjuk egy 17 éves vagy 16 és fél éves gánai fiatalember az sokkal fejlettebb izomzattal meg testtel rendelkezik, mint egy európai, és ezért annyira jók az afrikaiak az U foci VB-ken például. Szerintem itt abszolút nem erről van szó, itt volt egy nagyon jó közönség, ami hajszolta a csapatot, úgy tűnik, hogy nagyon jó edző, aki mindig megtalálta azokat a pontokat, amiket éppen javítani kellett. A döntőben az kifejezetten tetszett, amikor az első fél időben mondta, hogy figyeljetek lányok, türelem, ez egy döntő. Ide is fogunk, ők is vezetnek, mi is vezetnek, ide-oda fog billegni az egész, itt nem fogunk 10-zel nyerni. És szerintem nagyon fontos az, hogy az utánpótlás válogatottakat milyen edzők viszik. Én de őszintén szóval Kovács Pétert már nem láttam játszani, de amikor a Borbé, Bánhidi féle generációval U19-es EB-t vagy VB-t rendeztünk itt, akkor én éreztem azt, hogy Kovács Péternek semmi keresnivalója nincsen egy ilyen fiatal korosztály mellett. Egyrészt fogalma nincs arról, hogy élnek ezek a mai fiatalok, másrészt pedig az ő edzői módszerei azok nem működnek, mert az, hogy egy utánpótlás kapust két hiba után leviszel, az egyszerűen teljesen irreális baromság. De az látszik, hogy Golovin Vladimir megtalálta a közös hangot a lányokkal, és hát azért itt jön ki az, hogy azok a magyar játékosok, akik fiatalon lehetőséget kapnak a magyar bajnokságban, azok sokkal magasabb szinten edződnek, mint bárki más. Szerintem ez a VB ez erről szólt elsősorban, mert azért itt Háfra Noémi, aki a Fradiban azért már egy fontos kiegészítő ember, Faluvégi Dettó, Márton Gréta Dettó,
Krujber
alapember szerintem már Dunaújvárosban, Lakatos Rita alapember Vácott, és ugye megy Norvégiába 2 évre, győrnevelés, tehát itt olyan játékosok játszottak ebben a keretben, akik tényleg a magyar NB1-ben azért elég sokat játszanak már 19 évesen, és ez a magyar NB1 színvonalát dicséri szerintem ez a torna, és meg kéne látni azt a lehetőséget, hogy emberek, ne, a Siófok ne ilyen-olyan külföldi válogatottakkal erősítse, mert igenis a magyar utánpótlás kitermel megfelelő szintű jó játékos, csak lehetőséget kell nekik adni.
Picit félveteszem fel a kérdést, mert tudom, hogy a témára azért harapsz. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez az első TAO generáció, akik most itt junior VB-t nyertek?
Tökre nem, szerintem.
Válaszolat sejtettem.
2015-ig a kézilabdába nagyságrendekkel kevesebb TAO pénz jutott, mint utána. Érdekes egybeesés, hogy Kocsis Máté ekkoriban vette át a kézilabda szövetség elnöki posztját. Egyébként szerintem egy kézilabda szövetség, vagy akármilyen sportszövetség elnökének nem kell feltétlenül érteni a dolgokhoz. Neki két dolga van, a behozni a sok lóvét, amit Kocsis Máté látványosan megcsinált, és b olyan szakemberek kezébe adni az igazán fontos döntéseket, akik értenek a maguk területéhez. és valamilyen szinten ez is működik a kézilabdában. Az biztos, hogy az nem működik, amit a Siófok csinál, hogy egy bajnoki, nem tudom, hatodik helyért, meg egy esetleges EHF kupa indulásért föl tud állni csak külföldi játékosokkal. Ha náluk tényleg az a cél, hogy majd a Győrt mondjuk 3 év múlva szorongassák, akkor csinálhatják ezt, de szerintem addig nem. És az nagyon sokat árt a magyar kézilabdának, hogyha a klubcsapatainkban nem a magyar utánpótlás játékosok kapnak lehetőséget, hanem külföldi úgymond zsoldosok, akik meg nyilván jól meg vannak fizetve.
Szóba hoztad itt az afrikai fiatal embereket. Lehet, hogy csak az én fejemben él ilyen elképzelés, de erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy a női kézilabdában talán ez az U20-as korosztály, ez egy picit közelebb áll a felnőttekhez. Tehát az, abszolút, hogy itt a lányoknál ezt a VB-t megnyerte a csapat, az sokkal hamarabb fog a felnőtt mezőnyben jelentkezni. Fiúknál ott azért van egy jóval nagyobb szakadék, mondjuk ott a felnőttek közé 23-24-25 évesen szoktak igazán beérni a legjobbak.
Máshol.
Ott nagyobb a távolság azért fizikailag még ezen korosztály és az igazi jó felnőtt csapatok között.
Hát egyébként, ha belegondolsz, ugye 2005-ben volt a férfi junior válogatott világbajnoki bronzérmes, szintén hazai rendezésű VB, és Császár Gábor már egy évvel korábban Athénban is ott volt a keretben. Tehát azért a férfiaknál is szerintem 19-20 évesen elérik azt a fizikális szintet. Az más kérdés, hogy talán abba kell beleérni, abba az iszonyú darálóba, ami a férfi kézilabda lett. A nőknél ez a korosztály ez abszolút, tehát én szerintem itt mondjuk Márton Gréta, ahogy játszott, döntőt leszámítva, amikor nem tudom mi érdelem menne ki az egész VB-n, ahogy mondjuk Háfra játszott, ahogy Kluiber játszott, én szerintem ezeket a neveket jól megjegyezik, mert decemberben ők kerettagok lesznek az Európa-bajnokságon. Kluiber ráadásul egy őrült hiányposzton, ami ilyen Radulovics óta hiányposzt körülbelül a magyar válogatottban a jobb átlövő. Ott játszott igen gólerősen, és nem kell túl nagy terhet rájuk tenni. Tehát itt nem azt kell gondolni, hogy ők 20 évesen majd a felnőtt válogatottban nyerő emberek lesznek, hanem szépen fejlődnek, és mondjuk 23 évesen lehet, hogy már klasszis játékos lesz belőlük.
Nekem egyébként 3 dolog volt, ami nagyon pozitív volt erről a tornáról, amellett, hogy nem tudom olyan mélységeiben a kézilabdát figyelni, mint te. Az egyik az, hogy régen mindig azt néztem, hogy az északi csapatok, dánok, norvégoknál nagyon masszív játékosok vannak, tehát ilyen iszonyatosan gyors, nagyon fordulékony, nem sérülékeny, minden poszton bevethető. Most itt tegnap is volt, hogy a csere irányítónk szélről dobott gólt, szombai döntőben, csak én tegnap néztem meg a meccset felvételről, azért mondom, hogy tegnap. Szóval, hogy több poszton bevethetőek, variálhatóak, és ilyen jó kötésű játékosok. Nem az, hogy nyeklik, nyuklik, és akkor kétszer öknek rajta és megsérül. Tehát, hogy nagyon jó masszív fizikai állapotú csapat volt. A másik az, hogy iszonyú sebességgel játszottunk. Tehát az a gyorsaság megvolt, amit általában ellenünk szoktak az ilyen északi rohanós csapatok csinálni. Ezt tudtuk szerintem hozni, és azzal tudtuk a második félidőket nagyjából megfordítani.
Pont azért gondoltam az, bocs, hogy közbevágok, hogy Rasmussen dörzsöli a tenyerét látva ennek a csapatnak a játékát, mert ezek a játékosok, akik fölkerülnek majd a felnőtt válogatottba, nem fognak megijedni attól, hogy tempóhandballt kell játszani.
Igen, innentől már azt mondhatjuk, innen már csak elszúrhatja Rasmussen, hogyha ilyen nyersen ügyet kap. És a harmadik dolog, ami engem viszont nagyon meglepett, néztem a nézőszámokat már tehát junior világbajnokság,
sokan,
azt gondolnám, sokan, hogy azért egy ilyen, mit tudom, mérsékelt 500-600 fő előtt zajlik a meccs, néhány szülővel meg rokonnal. Ehhez képest már itt a 8-at döntős, vagy a 4-et döntős meccsen 4-5 ezeren voltak kint a Phoenixben, döntőn pedig teljesen telt ház. Tehát nekem ez nem csak kézilabda szakmailag, hanem úgy unblock egy magyarországi sporteseményt figyelembe véve, nekem ez döbbenetes volt, hogy hogy tudtak ennyi embert oda szervezni.
Abszolút.
Kurva jó hangulat volt, és tehát nem tudom, mit csináltak, meg hogy csinálták, de ezt valahogy...
Alacsonyan tartották a jegyárat. Amennyire tudom, a nyitó meccs a brazilok ellen az volt, azt hiszem 3000 forintos jegyárú, de ott is leginkább azért, mert abban volt egy túcsellóz fellépés, amit meg kellett fizetni. Én nem annyira érzem ezeket a dolgokat, hogy miért kell erre költeni egy csomó pénzt, hogy fellépő, sztár fellépő legyen egy junior VB megnyitóján. Tehát ezt már Robbie Williams a foci VB megnyitóján, az oké. Na mindegy, szóval azt hiszem az volt egy kicsit drágább, de egyébként alacsonyan tartották a jegyárakat, és szerintem ha megnéztél egy meccset, és mondjuk Debrecen környékén laksz, akkor úgy voltál, hogy basszus, hát nézzük már meg ezeket a lányokat élőben, mert jó volt nézni őket. Úgyhogy Szerintem ennyi.
Igen, de még, ha ez
Pesten válogatott volt.
Ha Pesten zajlik ugyanez, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ennyi lett.
Na, Márta, nyilván az is számít, hogy amit Ákos mesélte a múlt heti podcastben, hogy Moszkva meg Szentpétervár az túl nagy város ahhoz, hogy egy ilyen VB az különösebb szenzációt okozzon, miközben a közepes városokban meg mekkora felhajtás volt. Szerintem ugyanez egy Debrecen szinti városnak egy ilyen junior VB az egy nagy dolog, hogy ott van, és ezért azért annyian laknak, hogy kényelmesen meg lehessen tölteni a csarnokokat. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen jó együttállása volt a dolgoknak. Abból az egy szempontból nem, hogy így nem tudtam helyszínre lemenni megnézni meccset, mert túl messze van innen, de szerintem ez így jó volt nagyon.
49 és 65 ugye az eddigi világbajnoki címek, nagypálya, kispálya, felnőtteknél, most meg junior világbajnoki cím, statisztikusok kedvéért ezek a
számolatok. Láttad azt a videót az Indexen, ahol megnézték úgy a belga-francia meccset, hogy egy ilyen bingót raktak össze maguknak, hogy nem. Érdektelen, legalább 30 éves statisztika, meg ilyen dolgok voltak a bingóban, és minden olyannál, amit ki kellett húzni, ittak egy felest, és a végére borzalmasan néztek ki.
Csak a címét láttam a videón, de nem néztem, mert utólag megnézem. Zajlott egy másik VB is, és befejeződött, igaz, hogy vasárnap, felnőtt világbajnokság, labdarúgás, francia siker, másodszor a VB-k történetében, horvát ezüstérem. Szerintem ritkán van ilyen VB döntő, amikor mind a két csapat, ha nem is teljesen elégedett, de mind a két országban örömünneppel zárul egy világbajnoki döntő. Franciák a győzelem miatt, a horvátok meg egy olyan generáció sikere miatt, amely talán picit túlragyogta a 98-as VB bronzérmes csapatot. Egészen hihetetlen volt egyébként a horvátoknak ez a menetelése. Nyilván ugye 11-esekkel, hosszabbításokkal jutottak tovább, de az egyenes kieséses szakaszban mind a négy meccsen voltak hátrányban. És én azt mondtam, hogy ha egy csapat háromszor hátrányból képes fordítani a mai fociban, amikor még az egyenlítés is óriási bravúrnak számít egy ilyen kikimérkőzésen, akkor azt teljesen megérdemli, hogy VB ezüstérmes.
Azt hiszem, azt nem tesszük hozzá ehhez, és tényleg a horvátok hősiességét nem vitatom egy percig sem. Azt nem tesszük hozzá szerintem ehhez, hogy jó, de a horvát csapat jobb volt, mint mindenki, akivel találkozott a döntőig. Jobb csapat, mint a dán, szerintem ez nem kérdéses. Jobb csapat, mint az orosz,
végképpen kérdéses. De akkor is, hogyha egy rosszabb csapat ellened vezet, akkor onnan már piszok nehéz megfordítani.
Nehéz, nem azt mondom, csak érted, a saját töketlenségük miatt vezettek ellenük, nem azért, mert egy jobb csapat ellen tudtak fordítani, hanem mert bekaptak olyan gólokat, amiket nem kellett volna feltétlenül, meg ilyesmi. De szerintem igen, tényleg abszolút. Meg az, hogy ahogy az orosz meccs után így lézengtek a pályán a meccs végén, én azt gondoltam, hogy az angolok megverik őket, és ott is sikerült fordítani, hihetetlen akaraterő. Szerintem ebben biztos, hogy benne van az, hogy az ő gyerekkorukat az mondjuk a délszláv háború árnyékolta be, és nem jólétben nőttek föl kvázi. Mert mondjuk egy angol szegény negyed, az se olyan, mint ha szétlövik a városodat. Na, tehát nem kellett volna a dánok meg az oroszok ellen hátrányban lenni, szerintem.
Ha már itt a délszláv háborút szóba hoztad, akkor a harmadik témánk főszereplőjéhez is köthető ez a dolog. Szerintem a foci VB-ről múlt héten elég sokat beszéltünk Ákos beszámolója alapján. Ha még van, amit döntőről hozzá akarsz tenni.
Na, végre sokból volt.
Igen. Az a durva egyébként, hogyha már itt a statisztikákat mondtad, ami érdektelen, hogyha megnézzük a VB döntők történetét, 20-szor volt kifejezett VB döntő, amikor nem körmeccsen dőlt el, és a 20-ból a 4-2 volt a leggyakoribb végeredmény. Ezt így meg nem mondtam volna élből.
Tényleg?
Aha, volt ugye a 66-ban a VB döntő legelső, 30-ason, meg a 38-as olasz-magyar is 4-2-vel zárult.
Tényleg. És akkor ez a negyedik 4-2?
Ez a negyedik 4-2.
Kemény, az ötöde a VB döntőnek. Az a vicces, hogy ezt a 4-2-t láttam valami tippixelvényt az interneten, hogy valaki megfogadta, és talán 111-szeres hoc volt rá. Uh-huh. Pedig hát 20%.
Most már 20%, előtte kicsit kevesebb volt.
Na jó.
Na, szóval a délszláv háború mondtad, hogy talán plusz motivációt jelenthet. Novák Djokovicról is lehetett olyan történeteket hallani, hogy a szétbombázott belgrádi úszómedencébe gyakorolt még kisgyerekként. Most meg egy, hát nem is szétbombázott, de egy elég sok minden által sújtott pályafutást tudott visszaállítani a sínre.
Hát ha visszaállította a sínre.
Hát azért egy wimbledoni győzelem szerintem jelentheti azt, hogy sinem van.
Jelentheti, de nézzük meg, hogy mi lesz a következő két hónapban. Mert ha ez lehet, azért Wimbledonban nagyon sokan értek már el kiugró eredményeket a pályafutásuk során, nem tudom, Kvitova például szerintem csak Wimbledonban tud tornákat nyerni, Venus Williams akár mekkora játékos, azért Wimbledonban ezerszer sikeresebb, mint máshol, és mondhatnánk az ilyen adogatógépeket is.
Vagy akkor?
Nem, csak nézzük meg, tehát én mindig ezek az olyan kurva nagy lózungok, hogy na most akkor Djokovic egy polcra került Nadallal, meg Federerrel, mert ő is a nagy mélypont után nyerni tudott egy Grand Slam tornát, meg ilyenek. Nézzük meg, hogy mit csinál a szezon második felében, és hogyha úgy játszik, mint mondjuk 5 éve, akkor azt mondom, hogy abszolút így van, nem tudom, hogy így lesz-e, majd meglátjuk.
Ebben, hogy ő visszatért, ugye picit más témát is idehozhatunk, Marian Vajdával újra helyreállította a munkakapcsolatát, és ezt most nem tárgyaljuk majd ki a mai podcastben, de picit hasonló ez, mint Hosszú Katinka és Dave Szálló újra egymásra találása, korábbi edzőhöz visszatérés, ez sokaknál előfordul. Mi motiválhatta szerinted, hogy visszakerült? Ugye próbálkozott Agassival, Stepanekkel próbálkozott edzőként, de valahogy azok a munkakapcsolatok nem jöttek be. Talán még Beckerrel is próbálkoztak, jól emlékszem.
Beckerrel az még pont Vajda után volt, és akkor indult a lejtmenet. Nem tudom, mert lehet, hogy...
Ők nem voltak edzők, csak régi jó játékosok, és az kevés már ezen a szinten? Tehát, hogy te most ütögettél egyszer jól 15 évvel ezelőtt, de...
Mondjuk Becker azért annál többet csinált, mint hogy ütögetett volna.
Jó, hogy direkt mondtam ilyen sarkítva.
Egyszer volt egy ilyen vitánk a csapatommal, kézi csapatommal egy levelezésben, hogy egyik csapattársam írta, hogy Szatmári János csak ott ugrabugrált a kapuban, és valaki más meg visszaírt, és mindez 237 válogatottsághoz juttatta el. Szóval nem tudom, szerintem azért, hogyha valakiben meg, én azt érzem, hogy Djokovicban eljött az az akarat, hogy jó, igenis, én ezt vissza akarom vinni, ezt a karriert oda, ahol volt. És lehet, hogy ő azt érezte, hogy ez egy nagy lehetőség, hogy Vajda vitte el odáig, ahol ő volt, és akkor Vajdával próbáljuk meg visszajutatni a karriert, ahol volt.
Nekem volt egy nyilatkozat, amit a Sportban olvastam, ami egy picit talán a motivációról árulkodhat. Ugye mondta Djokovic, hogy nagyon szerette volna azt, hogy pályafutása során legyen olyan meccs, amikor a kisfia láthatja őt egy trófeát fölemelni. Uh-huh. Most elvileg a díszpályában még nem mehetett be, mert azt hiszem nincs 5 éves. De hogy ez lehet egy ilyen extra motiváció szerintem, hogy... Hát, és például most volt a Gyulai Memorialen, Kazi Tamás futott 1000 méteren új magyarországos csúcsot, és ugyanezt mondta egyébként, hogy addig szeretné csinálni a sportot, amíg nem jön el az a pillanat, hogy a gyermekem még láthatja őt olyan szinten futni, ahogy ő szeretné. Tehát, hogy ez egy ilyen másodvirágzásnak egy szerintem kiváló motiváció, hogyha a gyereknek akarsz bizonyítani, úgymond kvázi.
Megnézed, hogy nem állt le a felvétel a
hívástól? Nem állt le. Szerintem nem, de megnézem. Megyünk tovább.
Jól van. Na, szóval én nyilván még nincs gyerekem, és nem tudom ezt az állapotot belőni, de simán, tehát miért ne? Nem tudom, szerintem Djokovicban tényleg mindig az volt a kérdés, hogy mellé teszi a tehetsége mellé azt a melót, amit mellé kell tenni, ahhoz, hogy valaki jó teniszező legyen. Úgy tűnik, hogy egy darabig lehet, hogy pont itt a nagy sikerek, meg a mindig mindent megnyer, karrier, Grand Slam, stb. És a gyerek születés az nagyjából egy időben volt. Emiatt volt egy pár év, amikor nem tette mellé, és most lehet, hogy újra mellé teszi. És lehet, hogy ehhez Vajda is kell.
Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye volt egy pici magánéletbeli válság, és azóta arról nem olvastam egyébként egy fél éve, hogy most mi van. Plusz volt egy könyökműtét, azért teniszben az elég jelentős, hogyha persze. Valakinek a könyökét műtik. Nadalnál azt hiszem, ugye csukló volt az ő vagy Del Potrónál volt csuklóműtét.
Igen, nagyon de Del Potrónál jött vissza. 14 darab csuklóműtét volt már.
Szóval az egy könyökműtét, gondolom nem. Nem egy vicces sztori.
Abszolút nem, persze. Tehát a sérülés is benne van. De lehet, hogy ha végig belerakta volna a melót, akkor meg nem sérült volna meg. Uh-huh. Nem tudom. Uh-huh. De mondom, annyira azért nem értek a teniszhez, hogy itt most belelássak bármit abba, hogy miért Vajda, miért lesz jobb, vagy miért jobb már most. nézzük meg tényleg Djokovicnak a US Openét, nézzük meg így a október végéig, hogy mit csinál a szezonban, és ha a régi Djokovicot látjuk, azt szerintem azért jót tesz a tenisznek.
Nekem még egyébként volt egy ilyen szívmelegető dolog, amit Hajdúbő Pisti is a foci VB döntő közvetítése során fölemlegetett, hogy ugye Djokovic a horvát labdarúgóknak szurkol, tehát amellett, hogy amikor a horvátok rajzoltak egy ilyen térképet, hogy ki a világon ki szurkol a franciáknak, ki a horvátoknak a VB döntőben, akkor gyakorlatilag a fél Európát lefették, Szerbiát kivéve, nyilván ott azért elég komoly, ha már a délszláv háborút említetted, komoly rivalizálás van, de azért, ahogy Pisti is fogalmazott, nem minden szerb után minden horvátot, tehát azért ez picit talán biztató is ilyen szempontból, hogy hogy mondani szokták, hogy a sport valamilyen szempontból összeköti az embereket.
Hát, szerintem azért még egy idő eltelik. Ha megnézed Magyarországot, mondjuk mi azért legendásan szeretünk gyűlölködni, néplélek része, de
az, mi, hogy... tatárokkal most már jobb vagyunk.
Azért mondom, hogy lehet, hogy egy 200 év és már a románokat sem fogjuk utálni.
De legyőztük őket, ugye a junior VB-n kézilabdában, ez mindenképpen egy komoly fegyver.
De az, hogy itt vagyunk, a Trianon után 98 évvel, a második világháború után, nem tudom, 80-nal körülbelül, 70 valamennyivel, mindegy, és még mindig a magyar-román 18-19-20 éves lányok kézilabda mérkőzése előtt ki kell adni egy közleményt, amit hivatalosan a játékosok kértek a közönségtől, hogy szurkoljunk sportszerűen és minket bíztassatok, utalva arra, hogy ne legyen büdös románozás, de persze ezt bele nem írják. Azért, hogy még mindig itt tart a magyar szurkolói közeg.
Hát jó, de a Fradinak az Európa Liga meccs előtt is volt ugyanez, hát, izraeli ellenféllel szemben.
Volt arról szó, hogy lehet, hogy nem is engedik be a közönséget, és inkább zárt kapusítják önszándékból a meccset, mert ha van még egy antiszemita Rigmus vagy Molino, akkor Isten tudja hány évre kitilthatják a Fradit az európai kupákból. És hát ugye a miniszterelnök mondta most valamelyik nap, hogy az erős Ferencváros csak minden évben ott a BL csoportkörben lenne a helye az ő elképzelései szerint.
Azt jól emlékszem, hogy a futsal válogatott is Debrecenben nyert a románok ellen azon a EB pótselejtezőn? Igen. Mert úgy tűnik, hogy ez egy jó kabala akkor, hogyha Debrecenben van ilyen magyar-román meccs.
Jó.
Csak hogy még egy ilyen érdektelen statisztikával zárjuk ezt a témát.
Vigyük majd a magyar-román foci meccseket.
Hát helyszínűleg azt szerintem kiváló pálya lenne. Na most jön a te tereped ismét, Danikám. Tour de France, tegnap szünnap volt, gondolom picit pihentél, fújtál, meg készültél.
És nem készültél? Nem, lett volna mit, de tekintve, hogy vasárnap este lefeküdtem aludni 8-kor, és 12 órát aludtam. Úgy éreztem, hogy most akkor egy pihenő nap jót fog tenni a szervezetemnek, úgyhogy alig. Hát volt egy fél órás összefoglaló délután, meg este a rádióműsor, de egyébként ezen kívül nem dolgoztam tegnap, úgyhogy kiváló nap volt.
Amit én láttam eddig a túrból, hogy ugye szokás szerint síkabb szakaszok vannak, sprinterek vetélkedtek az zöld trikóért, Van Avermaet vezet, Avermaet, oké. És ugye Froome egy 42 vagy valami ilyesmi hátránya van, ha jól olvastam.
Igen, de 8. igazából Geraint Thomas az egyetlen az összetett menők közül, aki percen belül van, és Van Avermaet az előnyének a nagy részét most szedte össze a Roubaix szakaszon vasárnap.
Szóval most jönnek majd a
most hegyi szakaszok, alpok, most jön a lényeg. Az érdekes, hogy csomó olyan szakaszt terveztek az első hétre, hogy legyen trükkös, hogy ha befúj a szél. Ez nyilván, amikor megrajzolják, ugye nagyjából most, amikor beszélgetünk júliusban, a következő évi túrútvonal nagyjából már a fejében van a szervezőknek. Amikor megrajzolják az útvonalat, nyilván kiszámíthatatlan, hogy éppen hogy fog fújni a szél, vagy esik az eső. Ez az első hét, ez sokkal izgalmasabb és trükkösebb lett volna, hogyha jobban fúj a szél. Összesen kétszer láttunk próbálkozást arra, hogy oldalszélben szétszedjék a mezőnyt, és egyik se volt különösebben sikeres, bár néhány rivális sikerült megdolgoztatni, de ennyi. Nem volt ugye, teljes szárazság volt a Paris-Roubaix szakaszon, állítólag 4 hete nem esett eső. Mondjuk emiatt talán a por volt durva, meg az, hogy milyen csúszósak voltak a kövek pont a por miatt. És kb. Ennyi, és úgy állunk, hogy tényleg Geraint Thomas kilóg fölfelé az összetett esélyesek közül, egy páran mondjuk Quintana, Dan Martin és Urán szedett össze különböző okok miatt hátrányokat, akik lefelé lógnak ki egy kicsit az összetett esélyesek közül, meg mondjuk Dumoulin, és iszonyú sok összetett esélyes van, mondjuk fél percen belül, Valverde azt hiszem a negyedik, nem tudom, van előtted összetett
nincs.
Sport, ilyenekkel nem foglalkozik?
De itt van, csak szünnep után nem tettek be összetett állást, csak a mai szakasszal foglalkoznak elsősorban.
Na mindegy, szóval úgy néz ki nagyjából, hogy ilyen 1.30 valami Valverde hátránya, azt hiszem talán a negyedik az összetettben, és 2 percig ott van majdnem mindenki. És tényleg kevesen vannak olyanok, akiknek mondjuk Valverdehez képest 1 percnél több hátránya van az összetett menők közül, úgyhogy tök izgis lesz.
Ti azt érzitek mondjuk az ilyen közösségi aktivitásból, hogy ez az első hét, és ugye igazából itt olyan nagyon sok minden nem szokott eldőlni az összetett vonatkozása, hogy kevesebben foglalkoznak a túrral, vagy a túrnak van egy ilyen masszív közönsége, akik ha törlik a szakaszokat, akkor is ugyanolyan aktivitásra
nézik. Szerintem azért, tehát azt láttunk mi is ilyen adatokat, hogy nemzetközi szinten helyenként nagyon jelentősen esett vissza a túr nézettsége. De szerintem foci azért VB. Ez foci VB, Wimbledon, ugye ezt ne felejtsük el, hogy egy éve a Tour de France első hete, az a Wimbledoni torna első hetével volt egy időpontban, most pedig a második héttel volt egy időpontban, amikor már azért sokkal izgalmasabb, meg jobb meccsek vannak. Plusz a foci VB, plusz az, hogy nem is nagyon rajzoltak, és egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ez nem direkt volt-e így, hogy a foci VB alatt, amikor még úgy is, hát a L'Équipe is, ami ugye tradicionálisan a túrral kapcsolatban minden szart megír, náluk is volt olyan nap, hogy a 30. oldalon kezdődött a kerékpár, mert addig csak
most
foci
meg
volt.
Pláne, ugye?
Most meg pláne, igen. Tehát a francia-belga meccs előtt, emlékszem, hogy a 2-től a 27. oldalig volt a beharangozó a francia-belga meccsről. Szóval mindenki inkább foglalkozott a VB-vel, és szerintem az útvonal megrajzolásában is lehetett egy ilyen, hogy nem raktak olyan nagyon izgalmas szakaszokat az elejére, viszont innentől kezdve csak a túr. Vége a Wimbledonnak, vége a női junior kézilabda
volt
VB-nek.
Egy szünnap, volt egy szünnapja a nézőknek, és akkor mostantól bele lehet csapni.
És amúgy meg az sportszakmai szempontból rohadt izgalmas lesz, hogy egy Paris-Roubaix össze-vissza verte magát, mindenki 80-an buktak a mezőnyből, egyből este repülőút, azért az fájó sebekkel, minden az nagyon szar lehetett. Pihenőnap, amikor így is mindig, akármi van a pihenőnap előtt, pihenőnap utáni szakasz, az mindig necces szokott lenni, hogy ki hogyan reagál arra, hogy nem ugyanazt a terhelést kapta, és egyből egy ilyen öthegyi, vagy nem, hát igen, mondjuk 4 komolyabb hegy lesz a mai szakaszon, egyből egy ilyen szakasz jön, lejtmenetes befutóval, állítólag az időjárás sem lesz olyan nagyon szuper az Alpokban, szóval kíváncsi leszek őszintén, szóval itt ki hal meg az első napon, de biztos vagyok benne, hogy ebből a, amit mondtam, hogy itt 1 percen belül van a legtöbb esélyes, 2-3-an egy ma búcsút mondanak a túrnak.
Büszkén újság volt a közösségi oldaladon, hogy az Index is átvett tőled egy gondolatot az egyik kerékpáros cikke kapcsán. Az első héten ugye ez a gondolat volt, hogy Froome-ot biztos, hogy valaki majd inzultálni fogja.
Nem, azt mondom, hogy szerintem.
Szerinted ez lesz. Első héten bármi mozgolódás ilyen
hát
szempontból
ilyen
volt?
Hát izék voltak, hogy mindenki fújolta a csapatbemutatón, fújolták a csapatidőfutamon. Volt egy ilyen sztori, hogy az egyik Sky-os versenyző Luke Rowe állítólag kivett egy Go Home Sky feliratú transzparenst egy néző kezéből. Egyébként egyelőre semmi, de hát eddig ugye Froome-a...
Gyorsan mentek, ugye?
Gyorsan mentek, nem lehetett fellökni, a hegyeken majd föl lehet. Uh-huh. Alpe d'Huez az például egy őrültek háza lesz, az mindig az, de tényleg az a baj, hogy egy hülye kell, aki azt gondolja, hogy majd ő igazságot tesz.
Hát reméljük, hogy nem lesz ilyen hülye. Nektek viszont köszönjük szépen, hogy becsülettel végighallgattátok az újabb podcastet. Jövő héten még mindig Ákos nélkül, mert most a nyáron nagyon eltűnt, most éppen Barcelonában a vízilabda EB-vel foglalatoskodik. És
mondjuk ki, hogy nyaral.
Igen. Jövő héten pedig nyilván mi is majd fogunk kicsit pólózni, hiszen most még csak elkezdődött a torna, de jövő héten már lesznek azért eredmények, amiről tudunk beszélni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, szép napot!